kezdjük imádsággal, forduljunk az Úrhoz és imádkozunk.
Mennyi atyám, köszönjük szépen, hogy megérkezhettünk ilyen szép helyen. Köszönjük, hogy vigyáztál ránk az úton idefelé. És Úr Jézus, hiszünk, hogy de vagy az, aki készítettél a mi szívünket, hogy a de jelenlétedben tudunk jönni. Úr Jézus, te látod a mi szívünket, látod minket egyénileg, ki milyen háttérből jött, milyen terheket hordozunk, milyen nehézségekből jöttünk, és szeretnénk pihenni a de lábodnál ezen a héten. Szeretnék tanulni tőled, szeretnék egymással töltekezni. Nagyon szeretnék kikapcsolódni a rohanó világból, szeretnék sírni, és szeretnék nevetni. És Úr Jézus, hiszünk, hogy te vagy az, aki úgy tudsz megáldani minket, hogy felfrissülünk te benned, egymásban. Hiszünk, hogy ha nem vagy itt ezen a héten, akkor ez az egész fölösleges, egy nagy hiába valóság. De szeretnék hinni, Úr Jézus, hogy ha te itt vagy a középpontban, hogyha te tanítasz minket, ha te nevelsz minket, ha kijelented magadat, akkor nekünk mindenünk megvan. Örömünk van, közösség van veled és egymással. Úr Jézus, én kiáltok hozzád, hogy ne hagyd minket a mi bűneinkben, a büszkeségeinkben, az önzésünkben, hanem taníts minket, neveld minket, hogy mit jelent másokat szeretni, másokat szolgálni, másokat bátorítani. Kérlek, Úr Jézus, hogy ezen a héten jelents ki magadat, add a te örömödből, a te boldogságodból, engedj, hogy jó érezzünk magunkat ezen a héten, de benned. Kérjünk ezt Krisztus nevében. Amen. Itt vagyunk együtt ezen az izgalmas héten, ahol a házasságról fogunk beszélni egész héten, és ugye ez egy eléggé merész gondolat, kockázat, nagy kockázat, hogy kihirdetni egyedülállóknak, hogy fogunk beszélni a házasságról. Nem voltam biztos, hogy egyedül leszek itt, vagy hányan fognak jelentkezni. Nagyon-nagyon nagy öröm látni, hogy ilyen sokan vagyunk. A heti téma a házasság, és ezen a témán gondolkoztam, mert ez egy fontos téma. Ugye a házasság, mint intézmény, az eléggé a társadalomban elvetett téma, egy régi intézmény, és a mai fiatalok, ezt így lennétek, hogy eléggé szkeptikussá váltak a házasságra nézve. Nagyon-nagyon sok az egyedülálló, nagyon sok a szingli, és nem ugyanúgy használom azt a szót. Az egyedülálló az, aki azt gondolja, hogy mégis a házasság tartozik az Isten tervében, ez a normál, ez az Isten rendszerben van. A szingli mentalitás az nem. A szingli mentalitás az, hogy én szabad vagyok, élhetek, ahogy szeretnék. Biztos ti ismeritek többen, akinek van ez a szingli mentalitás. Nem régóta találkoztam a Diego Boltban egy eladóval, aki 42 éves volt, vagy mit tudom én, 40 fölött volt, 45 éves volt, és látta az én gyermekeim, ott rohangáltunk, és beszéltünk vele, és én igyekeztem valamilyen formán közeledni hozzá, hát ha az evangéliumot tudnék mesélni neki. Nem volt partner, nem volt nyitott semmire, csak érdeklődtem, hogy házas vagy, vagy mert tudtam, hogy 40 fölött, és hogy ő szeretne házas lenni. És folyton csak arra beszélt, hogy ma este neki van egy randi, és hogy annyira várja, hogy ez a nő eljöjjön hozzá, és akkor elmesél, hogyan csábítja ezek a nők. És ahogy beszélt az egész helyzetről, nekem olyan furcsa volt, hogy ez az ember egyáltalán nem vágyott a házasságra. El se tudta képzelni, hogy egy nővel, az egész életem leélek egy nővel. Most ezzel hozzáállása valaki mondjuk 25 vagy 30 éves, az kicsit elfogadhatóbb, hogy értem, hogy hogyan gondolkoznak. Hogy ez a mentalitás, én nagyon meglepődtem, hogy ez a 45 éves férfi nem is gondolkozik azon, hogy majd én egyszer valakivel ugye összekötöm az én életemet. És szerintem ez nagyon-nagyon jellemző nagyon sok fiatalokra. Nagyon sok szinglik azért néznek így a házasságra, mert nagyon szkeptikusok. Miért? Mert vagy az ő barát, vagy az ő barátjai elváltak, vagy az ő előtte való generáció, sokan ismernek sokan, aki elváltak. Az idősebb generáció eléggé megítéli a ti generációt, ugye azt úgy beszélnek rólatok, hogy hát nem akartok felelősséget vállalni, mindenki csak független akarja élni az életét, és felelősségre vonnak titeket, csak én nem teljesen így látom. Nem teljesen így látom. Szerintem nagyon-nagyon szörnyű a helyzet a mai társadalomban. Nagyon katasztrófa, elfordult az egész, ilyen női-férfi szerepcsere van, és elég nagy káosz van. És azért az emberek nagyon-nagyon óvatosak, amikor gondolkoznak a házasságról. Inkább én kicsit úgy nézem ezt a generációt, mint áldozatok, nem mint felelősek. Sok baj van a társadalomban. Sokan élnek élettársi kapcsolatban, ugye? Vagy sokan elváltak, és nem annyira vonzó a média en keresztül a házasság. Tehát gondolkozunk egy kicsit, hogy annyira felcserélődött a szerepek. Amikor én visszagondolok, amikor visszahallom azok az énekek, amit én hallottam, amikor a 80-as években nőttem fel Amerikában, nagyon-nagyon sok ének úgy bemutatja a férfit, hogy passzív. És várja, hogy a lány mikor fog lépni felé. És nagyon-nagyon nagyon rossz hallani. És ezek az énekeken én nőttem fel. És ami történt, hogy a 60-as években, a 70-es években felnőtt egy generáció nők, a feminista mozgalom, és eléggé agresszív váltak. És az agresszivitás, az kiváltott a férfiakból egy passzivitás. És ilyen értelemben felfordult az egész gondolkodás. És ha kérnék többen, hogy számoljanak be, hogy ők hogyan tapasztalnak, igenis többen tudnának elmesélni, hogy hát randíztam ezzel a férfivel, annyira passzív volt, nem tudott indítványozni, nem tudott ő először lépni, és akkor a nő mit csinál? Hát nehéz, ugye? És akkor énkor a társadalom nagyon sok nő látjuk, hogy ők kezdeményeznek a kapcsolatok, agresszívek váltak. Tehát ezen a héten sokat fogunk erről beszélni, hogy néz ki a mindennapi életünkben. Isten mire hívott minket? Tehát ami számomra nagyon fontos az, hogy gondoljunk újra a házasságról. Tehát mit tanít a Biblia a házasságról, és nekünk muszáj gondolkozni egy rendszerben. Ezen a héten fogok beszélni a Bibliáról, mint egy rendszer, hogy a Biblia mit tanít a házasságról, de sokat fogunk használni ilyen pszichológiai modelleket, kommunikáció technikák is fogunk használni. De nem akarom, hogy senki azt gondolja, hogy ez mint ez két egyenlő, súlyos eszköz, a Biblia mit tanít a házasságról, egyenlő a pszichológiával. Nekünk, mint keresztények, komolyan kell gondolkoznunk, hogy a Biblia mit tanít a házasságról, kiépíteni ezt az egész tanítást, és hozzátenni, amit a pszichológiából lehet tanulni. Milyen eredményes dolgok vannak a pszichológiában, ami segít minket újabb világítani, hogy megértsük jobban a házasságot. És fogunk ilyen menekülő sémát rávetíteni a házasságról, amit számomra nagyon-nagyon fontos. De főleg ezen a héten azért vagyunk itt tanulni, hogy a Biblia mit tanít a házasságról. Nagyon-nagyon izgalmas. A házasság legfontosabb téma az a konfliktus kezelés. Nem tudom, hogy ki nőtt úgy fel, lehet, hogy egy keresztény családban nőttél föl, és a szüleid sose veszekedtek, mert úgyis keresztények nem veszekszünk, ugye mi csak vitatkozunk. Biztatnék szerint mindenki, hogy mi keresztények nem veszekszünk. És ha olyan családból nőttél föl, hogy a szüleid megígértek egymásnak, hogy mi sose fogunk veszekedni a gyerekünk előtt, ha de olyan családból jöttél, akkor az nagyon jó lehet, csak amikor de belépsz a saját házasságodban, kész leszel, ugye, kezelni a konfliktusok a de házasságban. Nem biztos, mert sose láttál egy modellt, hogy hogy kell ezt az egészet csinálni. És ugye azért olyan sokan válnak el, mondjuk 50%, de az Ukrajnban 70%, ugye? Vagy nagyon sokan élettársi kapcsolatban élnek, és az már nagyon magas, hogy hányan válnak el. Az 70% magasabb. Tehát a konfliktusok nem tudnak kezelni. Konfliktus kezelni nagyon-nagyon nehéz. És az, hogy ezen a héten sokat fogunk foglalkozni vele, sok ilyen jelenetek fogunk lejátszani. De szeretném, hogy egy kicsit más szemmel néznénk a konfliktusokat. Hogy nem kell úgy gondolkozni a konfliktusokról, hogy van valami borzasztó dolog, ha konfliktusba kerülök valakivel. Sőt, Charles Spurgeon, ismeritek őt, egy híres angol prédikátor, ugye az 1800-as években élt Londonban. Neki van egy jó kis mondat az, hogy a jó utak elaltatják az utazót. A jó utak elaltatják az utazót. Ugye, hogy amik a régebben utaztak lovaskocsiban, ugye, a sima utak az ember elalszik. De amikor ilyen nagy kátyuk vannak, akkor senki nem alszik. Hát körülbelül így vagyunk a házassággal, ugye? Ha én egy sima, szuper házasságban élek, ahol nincsenek konfliktusok, akkor az emberek valahogy ilyen tök jó mindent. És nincsen szükség Istenre. És Isten nem engedi, hogy elalszunk, ugye? Az Isten formál minket, és sokszor nehéz utakon visz minket. És nem kell gondolkozni, hogy ez valami rossz dolog. Isten nagyon jól tudja, hogy ő mit csinál, amikor hoz kátyukat az életünkben. Amikor összehoz minket, és nem tudjunk kezelni a konfliktusokat, nem kell kétségben esni, hanem fordulni kell az Úrhoz, és kérni az ő békességet. Kérni az ő bölcsességet. Sok konfliktus van a házasságban, és miért van ez? Minél több különbség van, minél több lesz a konfliktus. És minél nehezebb lesz az a házasság, ahol a férfi és a nőnek több különbség van köztük. De minél jobban összehasonlítanak egymást, egy férfi és egy nő, akkor annál könnyebb lesz az a házasság. Ha akartok, tudunk ebben belemenni. Nekem van egy ilyen lecke, egy jegyes oktatás, hogy tele van kérdésekkel, stb. És részletesen belemenni, hogy mik ezek a különbségek. De minél több különbség, annál nehezebb. De ez nem jelenti, hogy az annál rosszabb lesz. Nehéz, az nem jelenti rossz. És könnyű, az nem jelenti, hogy jó. Ez unalmas, ugye? Tehát Isten úgy összetesz minket, hogy óriási a férfi és a női különbség, ugye? És fogok erről beszélni nagy vonalakban a különbség, nem akarok ezeket részletezni. De annyit szeretnék mondani, hogy például az én házasságomban, Tündi nem lesz itt ezen héten, együtt voltunk a múlt heti házasságkonferencián, de a Tündi és én, mi nagyon különbözünk egymástól, de nagyon sok mindenben. Nem csak a nemi különbségek, ugye, a személyiségünk nagyon más. A Tündi egy tipikus szangvinikus személyiség, amit azt jelenti, hogy én egy introvert vagyok, ő egy extrovert vagyok. Vagy ő extrovert. És ez hogy néz ki? Amikor én ilyen sok ember között vagyok, nagyon élvezem. Nagyon szeretem. Csak ahogyan telik a napok, én kezdek kicsit lemerülni. Ugye, elvesz az energiám. A Tündi, amikor ilyen körülmények közt, ahogy telnek a napok, ő egyre jobban erősödik. Mert ő nagyon szeret az emberek közt lenni. Én nagyon szeretek az emberek közt lenni, de én nagyon szeretek elvonulni, és olvasni, és gondolkozni, és imádkozni. És nagyon mások vagyunk. Személyiség, ahonnan jöttünk, én Amerikában nőttem fel, és Magyarországon, Békés megyén, egy kis faluban, kis városban, én egy 2 millió fős városban nőttem fel, Szent Louisban. Tehát a háttér, a kultúrbeli Tudjátok, hogy milyen nagy kultúrbeli különbségek van? Óriási, erről is kicsit fogok beszélni. A személyiség, a családi hátterünk nagyon más. Tünni jött egy református lelkészi családtól, én egy katolikus magyar szüleim magyarok, de egy katolikus családból. A mi családunk nagyon-nagyon másképpen nézett ki, mint a Tüninek a családja. És amikor két ember, aki nagyon mások összejönnek, akkor igenis, azok az utak nem lesznek sima. Nem lesznek sima. Tehát én itt állok előttetek. És azért is állok itt előttetek. Mert ez szívügyem neked, nektek. Szívügyem nekem, hogy legyen egy olyan fórum egyedülállóknak, ahol tudtok készülni, felkészülni a házasságról. Nem tudom, hogy mennyit tudtok a házasságról, mennyit láttatok a házasságról, szülei veszekedtek, lehet, hogy nem veszekedtek, nem tudom, fogalmam is, hogy de szülei elváltak mint. De ne legyünk naívek. A házasság nehéz, nagyon nehéz. Nem véletlenül, hogy 50% minimum elválnak. És ugyanaz fog történni veled, veletek? És azért szervezem a szabad szombatok, filmklubok, mert nagyon roncs a helyzet a magyar társadalomban. Nagyon-nagyon mély ponton vagyunk. És szükségünk van, hogy egy generáció tanuljon, hogy mit jelent Krisztusban, Krisztussal kezelni ezeket a nehézségeket. Ami a fejedben van, hogy én azt hiszem, hogy tudom, hogy nehéz a házasság. Azt mondja, szoroz tízszer annyi nehéz, amelyet most képzelsz a fejedben. De Jézussal lehet megharcolni, és szeretetben élni. De fel kell készülni. Fel kell készülni. Tehát nem kell kétségben esni a konfliktustól. Egri Lajos az ő könyvében, a dráma írás művészet könyvében, amit nem régóta lefordították magyarra, ez az ember Magyarországon tanult, kiment Amerikában, és az ő könyv lett a hollywoodi drámaíró bibliája, és ő arra beszél, hogy hogyan lehet írni egy fantasztikus drámát, amit később Hollywoodban kezdtek foglalkozni ilyen forgatókönyvekkel, hogyan kell írni egy nagyon izgalmas forgatókönyv, és ő ebben a könyvben hangsúlyosát teszi, hogy ha akarsz egy unalmas forgatókönyvet írni, akkor írjál egy olyan forgatókönyv, ahol nincsenek feszültségek vagy konfliktusok, ugye? Az a legunalmasabb film ez a világon, senki nem fog érdeklődni. De ha meg akarod érteni egy filmet, akkor meg kell érteni azok a fő konfliktus. Mert a konfliktuson keresztül a sztori előre halad. De meg kell fogni a konfliktus. Mi a feszültség annak a főszereplő? Másokkal, vagy saját magával? De meg kell ragadni a konfliktus. És a konfliktus miatt nagyon izgalmas lesz az a sztori. Ez ugyanaz a mi életünkben, ugye? Akkor izgalmas az életünk, amikor mi konfliktusokkal szembesülünk. Tehát a konfliktusnak van egy nagyon pozitív szerep az életünkben. Nem kell félni tőle. Nem kell félni. Philip Yancey, egy másik író, sokat beszél erről. És az ő egyik könyvében, Disappointment with God, nem tudom a magyar címe, de igen, több könyvvel lefordították magyarra, szenzációs író, és arra beszél, hogy sokszor a mai fiatalok úgy gondolkozunk a boldogságról, hogy a boldogság az valamilyen könnyedén dolog, ami történik velünk, ugye? Valaki ad nekem egy laptopot, vagy egy iPadot, vagy egy új mobiltelefon, és megkaptam valamilyen új mütyű, vagy kütyű, vagy hogy én, és de szuper ez az új mobiltelefonom, és valahogy a boldogság az abból származik, hogy milyen mennyi sok új kütyű van az én életemben, és hogy távol tudom tartani magam minden fájdalmas dolgot. A fájdalommentes életet, és minél több ilyen dolgok vannak az életben, és ettől leszek boldog. És a Philip Yancey több példán keresztül beszámol arról, hogy a boldogság nem ettől van egyáltalán. Mitől van ilyen kitörő öröm sokszor az életünkben? Amikor olyan nehézségen keresztül mentünk, ugye, és küzdettünk, és együtt birkoztunk, és amikor túl vagyunk rajta, ugye, akkor az az érzés, az a katarzis érzés, amikor igen, átmentünk, nagyon nehéz volt, de annyira jól túl lenni rajta. Most gondolok egy példán, amikor a feleségem szervez egy karácsonyi koncert, és éppen Laci kürtözik Tündivel karácsonykor. És megszerveznek, rengetegen énekelnek, rengeteg profi zenészek vannak, és összejönnek, és amikor ilyen 70 ember előadnak egy produkció, el tudjon képzelni, hogy milyen nagy feszültségek vannak. Ugye? Nem így kell, így kell csinálni. Ugye? És a felesége, mint a vezető, ennek a 70 fős énekkar, zenekar, rengeteg döntéseket kell hozni, ami nem annyira népszerű mindenkinek. És olyan feszültségek vannak, hogy tűnik nagyon-nagyon nehéz. És hónapig készülnek, ugye tanulnak új énekeket, hónapig készülnek, hogy legyen egy órás produkció, ugye? És amikor készen vannak, túl vannak rajta, olyan nagy öröm van, ugye, az énekes és a zenészek között, hogy igenis együtt csináltunk ezt. Az az igazi boldogság, ugye? Vagy amikor egy asszony vagy valaki készít egy vacsorát, ugye? És akkor fél óra alatt megettük mindent. De olyan finom volt, ugye? Tehát valami van, hogy az Isten így rendezte az életet. Hogy nem attól vagyunk boldogok, amikor ugye fájdalommentes életet élünk, hanem pontosan, amikor vannak nehézségek, és vannak konfliktusok, és Istennel tudjunk ezt kezelni, akkor utána tapasztaljunk a boldogságot. Tehát ez, amit én kívánok nektek, hogy ezen a héten legyen ez a mi hozzáállásunk. Hogy most azért vagyunk itt, hogy felkészülünk valamilyen drámai dologra. És ez tök jó a házasság. Tök jó a házasság, amit az Isten kigondolt. Nagyon jó. Csak ha nem készülünk fel, akkor elveszünk. Tehát, van még 15 percünk, menjünk a következő gondolatra. Szerintem csak ezt fogom befejezni, és majd kezdjünk akkor újra vacsora után. De nem baj. Tehát, szeretnék, hogy megközelítenék, hogy mit tanít a Biblia a házasságról, és szeretnék használni négy ilyen alapfogalom. Mindenki ismeri ezt a négy alapfogalom. Ez a teremtés, bűneset, megváltás és dicsőítés, vagy dicsőülés. Tehát magyarul mit tanít a Biblia a házasságon keresztül a teremtés részében? Mit tanulunk a házasságról, ami le van írva az első két oldalán a Bibliában? A teremtés, amikor minden tökéletes volt. Ugye? Mit tanít a bűneset a házasságról? És azért fontos, hogy így közelítsünk egy témát, mert így, ha minden négy szemszögből közelítsük egy témát, akkor a Biblia arra beszél, hogy így növekedjünk fel Krisztusban, és tudjunk különböztetni a jót a rossztól. Zsidókhoz írt levele 5.14, hogy mit jelent növekedni Krisztusban? Az, hogy egyre jobban tudunk különböztetni a jót a rossztól. És sokszor, amikor az emberek beszélnek egy témáról, és hivatkoznak a Bibliáról, sokszor nem attól rossz, amit mondanak, hanem attól rossz, hogy mi az, amit kihagynak. Mert csak az egyiket, vagy a másik szemszögből megvizsgálják egy bizonyos témát. És azért, mint keresztények, nekünk minden szemszögünk keresztül kell megvizsgálni minden témát, és ezen a héten a házassági témát. Tehát, mit értünk a teremtés alatt? Mit értünk a teremtés alatt? A teremtés, ugye az az eredeti jó világ jelenti, amit Isten teremtett. A bizonyos rendet, a tökéletesség, a dolgoknak hogyan működnie kellene. Így kellene kinézni a jó házasság, ugye? És az Isten úgy teremtette ezt a világot, hogy ez a világ működik, és vannak bizonyos ugye, törvények és szabályok, ugye? Aki a fizikális világgal foglalkozik, nagyon tudjunk, hogy a gravitáció az működik, az egy törvény, az egy tény, ugye? hogy Newton ezt szépen felfedezte, mert tudta, hogy ez a világ Isten teremtette, vagy a Kepler és a bolygók. De Isten nem csak a fizikális világ teremtette, ahol vannak szabályok és törvények, és van egy bizonyos rend, ahogy a dolgok működnie kellene, hanem a lelki világban is. A lelki világban is. De minden területen ez igaz. Ha valaki szeretne tanulni pingpongozni, abszolút mindegy, hogy merre mész tanulni, Kínában vagy Amerikában. Ha tényleg szeretnél fejlődni, akkor így kell ütni a labdát, és nem így, ugye? Vannak szabályok és rend a sportvilágban, a táncvilágban, mindenhol. A lelki világban is. A lelki világban is. Na most, a kulcs szó a teremtésre nézve dolog, hogy az a kellene szó. Amikor hallasz egy prédikátor, vagy valaki tanítani, és állandóan azt használja, hogy kellene, kellene, így kellene, és nem úgy kellene. Ő hivatkozik a valamikor a tökéletes rendjéről. Ami az első két oldal a Bibliának. De menjünk tovább, mert az csak egy pici rész. A következő a bűneset. A bűnesetnél mit tanulunk a Bibliáról, vagy amikor mi az, ami jellemző a bűnről. Nem tudom, hogy mit szoktatok gondolkozni, mit jut az eszetekben, amikor azt a szót mondom, hogy bűn. A bűn az, hogy ahogyan nem kellene lenni a dolgok. Ahogyan nem kellene lenni a dolgok. Minden tönkrement. A bűnesetnél minden tönkrement. A házasság, mint intézmény, minden kapcsolat tönkrement. De nagyon súlyosan. És nekünk nem szabad alábecsülni, hogy mi történt a bűneset. Sokkal rosszabb, mint mi el tudunk képzelni. Mi az, ami jellemző a gonoszról, ami áll a bűneset mögött? Az, hogy a gonosz jellemző az, hogy jó dolgokat istentelen célokra használja. Tehát a szex. Jó dolog vagy rossz dolog? Hát nagyon jó dolog a szex. Nagyon jó. Nagyon javasol mindenkinek a szex, ugye? Isten kigondolta. Így kellene lenni. A szex az egy nagyon jó dolog a házasságon belül. Ami jellemző a bűnre, az, hogy előveszi a gonoszság valami eredeti jót, és most rossz célra használja föl. Tehát amikor találkozunk a szex a házasságon kívül, akkor ez már bűn. Mert nem úgy használjuk, ahogy Isten eredetileg tervezte. És akkor lehetne sorolni, hányféleképpen ezt látjuk a társadalomban, ahol a szexuális kapcsolat az pervers, nem úgy, ahogy kellene lenni. És nem akarom ezeket felsorolni, de... Vagy ugyanaz van a zene, vagy a tánc. Ugye, ezek eredetileg Istentől van. A zene és a tánc, ez felvidámít minket. Ugye, ad nekünk egy közösségi feelinget. Ugye, egységet tud alakítani az emberek a zene és a tánc. Amikor úgy használjuk ezeket, ahogy Isten megajándékozta minket ezekkel. De amikor más célokra használjuk, akkor ez már a bűnesetnek a jellemzője. Oké. Tehát, nézzük meg a megváltást. A megváltás fogalom, mit értek ez alatt? Ugye? Ez a kifejezés elsősorban Jézus Krisztus személyre és a munkájára utal. És amikor beszélek a megváltásról, akkor arra gondolok, hogy Jézus Krisztus végső soron ő a megoldás a mi problémáinknak. Sokat fogok beszélni kommunikáció dolgokról, rengeteget fogunk beszélni ezek a pszichológiai modellekre, fogunk ezeket alkalmazni, gyakorolni, nagyon gyakorlati és nagyon praktikusok leszünk együtt ezen a héten, de nem szabad elfelejteni, hogy Jézus Krisztus nélkül nem ér semmit ezek a dolgok. A pszichológia világ akarja bemutatni ezek a technikák, mintha ez lenne megváltó, de ez nem igaz egyáltalán. És amikor gondolkozok Krisztusról, hogy ő a megtartó, arra gondolok, hogy Jézus Krisztus mint megváltó először és másodszor, mint példakép. Mert megint, ha beszélünk Krisztusról, mint megváltó, vagy mint megoldás, mint példakép, akkor ez nem más, mint legyél, mint Krisztus. Ugye, kövesd őt. Éljél, ahogy kellene. És megint visszatértük a teremtési rendre. Tehát Krisztusnak az élete, ami tökéletes volt, ugye, ő azt az életet élt, ami nekünk kellett volna élni. Ő betöltött az Isten törvényét, az eredeti rend. Magyarul ez nagyon fontos. Amikor Isten kiűzte Ádám és Évát az Édenkertből, képzeljünk el, hogy hogyan gondoltak, vagy hogyan érezték magukat. Borzasztó, ugye? Be volt csukva mögöttük a kaput, és nem térhettek vissza. És csak látták a paradicsomot. És most a bűnben esett világban vannak. És Isten azt mondja, nem mehetsz vissza. Tessék előre menni. Magyarul ugyanaz van nekünk. A legtöbb könyvet, amit te előveszel, és olvasol a házasságról, arra kezd beszélni, hogy neked hogyan kellene élned. Hogyan kellene viselkedned, mint keresztény fér. Mi a feleség szerepe a házasságban? És ha ezt betölted, mint keresztény fér, és ha ezt betölted, mint keresztény feleség, hú, neked olyan szuper házasságod lesz. És ez nem igaz. Úgy, hogy nekünk nem szabad visszamenni Édenkertre, és használni bizonyos szabályokat, törvények, hogy ó, ha ezeket alkalmazom, akkor szuper házasságban fogok élni. Nem, nekünk előre kell menni. Úgy, mint Ádám és Éva. Előre, előre haladni Jézus Krisztus felé, mint megváltó. Mert Krisztusban van igazi megtartás. Igazi megoldás Krisztusban, mint megváltó. Szükség van egy házasságnak, hogy Krisztus ott legyen a középpont, nem mint példakép, az is fontos, erről fogunk beszélni. De elsősorban, mint a mindennapi megváltónk. Tehát, utolsó a megdicsülés, ugye, hogy egy napon Isten majd mindent helyreáll. És mi ebben a feszültségben élünk. Hogy Krisztus már mindent helyreállított az ő első jövetelével, ugye? Krisztus már eljött a földre, és már megváltott minket, ugye? Feltámadott a halálba, és új életet adott nekünk. Már legyőzte Sátán, most tökéletesen uralkodik, ugye? De ő már újra fog jönni, a második eljövetelnél. És akkor helyreállít mindent. Tehát, az mit jelent? Mi egy már, de mégsem feszültségben élünk. És sokszor mi keresztények két extrémbe találjunk magunkat. Vagy túl diadalmaskodunk, hajrá, meg vagyok váltva, én egy győzelmes, szuper keresztény vagyok. Ugye, mi bűnösek vagyunk. Ugye, és majd egyszer Krisztus teljesen megváltja a mi testünket. Teljesen helyreállítja a mi gondolataink és érzelmünket. Addig mi egy bűnben esett testben élünk. De nem kell túlságosan pessimistának lenni, mint sok keresztények. Mert Krisztus már megváltott minket, ugye? Újják vagyunk, új szívet kaptunk, ugye? Tehát a már, de mégsem feszültség. Tehát vigyázunk, ha hallasz valakitől, hogy azt mondja, hát mi egy olyan boldog házasságban élünk, és el sem tudom képzelni, hogy annyira szuper boldogok vagyunk. Ez nem igaz. Nem igaz. Nem igaz. Krisztus adja az ő boldogságot, de mindig, amikor kapaszkodunk és kérünk tőle. Oké. Tehát ez volt, most hamarosan 6 óra, ez volt kicsit a bevezetés gondolatokat, hogy mit fogunk csinálni, hogy ez az előadás a teremtésről fog szólni, mindjárt, vagy inkább azt mondom, hogy a vacsora után szeretnék a teremtés könyvből és a pszichológiából összehozni, és megnézni, hogy nézett ki az az eredeti intimitás, amit Isten adott Ádám és Évának. Mi az a modell? Mi a minta az igazi intimitásnak, amit olvashatunk az Édenkertben és a pszichológiai modellekben? Ez ma este erről szól, és akkor holnap reggeltől kezdve holnap megnézzük a bűneset, hogy a bűneset mit tanít minket, hogy a bűneset hogyan tönkretett mindent. És akkor lesz 3 előadás a megváltásról. arra fogunk beszélni, hogy milyen szerepeket, mi a legfontosabb keresztény feleségnek lenni, vagy mi a legfontosabb keresztény férnek lenni, vagy mit jelent, hogy Krisztus egyáltalán megváltó, és hogy néz ki, amikor kezdünk kommunikálni úgy, hogy egymásnak a szívéhez tudunk kommunikálni, egymásnak a szívével.